Ó, lassan. Ti is? Az jó. Lassan már kezd megszokottá válni, hogy a dalok arról szólnak, az imák arról szólnak, ami egyébként bennem is megfogalmazódott üzenet, és amit szeretnék nektek átadni. Annyira csodálatos, hogy Isten szelleme így működik, hogy csak mindegy, hogy Komlón vagytok, én meg Pécsen, meg bárhol vagytok, hogy így összekapcsol bennünket. Ugye elég régen voltam már itt, tudom én is, és nem azért volt, mert a Gyuszi nem hívott volna, ő nagyon lelkesen irogatott mindig, hogy mikor jövök már, több oka is volt, az egyik az, hogy költöztem. Egyébként még mindig, az jó hír? Igen, így volt egy költözés, és igaz, még nagyon sok holmi még mindig dobozokban van, igazából a Bibliámat sem találtam meg, úgyhogy remélem nem volt ránkoztok meg, hogy most így ezt a formátumot használom. Egyébként nagyon szeretem magát a könyvet is használni, de most nem tudtam előkeresni. Illetve lett volna csak angolul, de lehet, hogy annak annyira nem örültetek volna mindannyian. Ha lefordítom, akkor jó. Kaptok új rémákat. Ja, köszönöm, hogy ezt így elnézitek nekem. Igazából az első Zsoltárt szeretném, hogyha kicsit meg tudnánk nézni, meg beszélnék egy picit arról, hogy milyen Istennel kapcsolódni, milyen az ő igéjét olvasni, befogadni, élni. Úgyhogy szerintem fel is olvasom az egész Zsoltárt, csak 6 vers, nem olyan sok. Boldog ember az első Zsoltár. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, hanem, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem halved el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pályva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Én nem végeztem teológiát, meg nem csináltam semmi ilyesfajta iskolát, vagy bármi biblia kurzust. Annyit tudok megosztani, amennyit Isten nekem mondott erről, hogy ezt így elfogadjátok, akkor azt nagyon szívesen megosztom. Már elég lesz. Ha nem, egyébként akkor is, mert Gyuszi megkért, ugye, hogy beszéljek. Nem, egyébként nagyon aranyosak vagytok. Mindig annyira jó ide megérkezni, mert olyan szeretettel vagytok, hogy ezt nagyon nagyon, nagyon köszönöm nektek. Szóval azt mondja, hogy boldog ember az, vagy boldog és áldott ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére. Hát ugye ez így viszonylag egyértelmű, hogy mire utalít Isten, hogy ne járjunk úgy, ahogy a bűnösök járjunk, ne is figyeljünk rájuk, a lehetőleg ne is töltsünk velük úgy időt, hogy átvennénk a szokásaikat, meg a magatartás formáikat. Hanem a második vers az, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy az Úr törvényében gyönyörködik. Nekem sok-sok évvel ezelőtt olvastam, mi az, hogy ez az Úr törvényében gyönyörködik, és akkor valaki megmagyarázta úgy, hogy ez még ugye Dávid idejében volt, hogy akkor az Úr törvénye, ugye a Tóra, a Mózesnek az 5 könyve, ugye az volt akkor az írott ige, ami akkor nekik megvolt belőle, úgyhogy ezt most nyugodtan lehet úgy érteni, hogy az egész Biblia az, amiről itt szól van, szóval Isten igéjében gyönyörködik. És én ezt akkor valamiért így elfogadtam, jó, hát legyen akkor erről szó, hát én akkor ezt átértem majd az egész igére, nem csak konkrétan törvényekre. És Igazából én gyülekezetben nőttem fel, és hát mondhatom, hogy mindig nagyon szerettem Isten igéjét, már tudom, hogy már gyerekként is olvastam a Bibliát, meg tiniként volt, hogy megtanultam részeket. Ugye hát úgy nőttünk fel Bibliakörben, hogy tanuljuk az igeverseket, az aranymondást, ez mindig annyira része volt, és egyébként ez nagyon, nagyon klassz, hogy vannak ilyen tanítóik a gyermekeknek, hogy ezt így beleültetik a szívükben, és lehet, hogy egy ige megmarad egész életedre, ami elkísér. Úgyhogy én így voltam vele, és nagyon szeretek is szövegeket megtanulni, meg viszonylag könnyen meg is tanulom, és ez valahogy így belém épült, hogy nagyon sok mindent megtanultam kívülről, Isten igéjéből, Ószövetségből, egész zsoltárokat, vagy egész Pálnak valamelyik levelét, és ezen így újra és újra elmondtam általában magamnak, nagyon ritkán másoknak is, ha kíváncsiak voltak rá, és nagyon-nagyon szerettem ezt, hogy így megtöltöm magam igékkel, és ez nagyon jó is, mert egyébként Isten fel tudja használni bármilyen helyzetben, amikor nem számítunk rá, amikor nem vagyunk felkészülve, vagy feljön egy-egy ige, amit mi már megjegyeztünk, amit már magunkévá tettünk. De valahogy nagyon-nagyon rákoncentráltam erre, hogy akkor így, jó, minél többet olvasom az igét, minél többet is tanulok meg, mert nem csak úgy olvasom, hogy így átfutok rajta, mint az újságot, hanem tényleg akkor azt valóban megtanultam. És az a jó, ugye, hogy Istennél mindig van több. Amen. Mindig van nála több, és mindig lehet belőle többet megtapasztalni, és még jobban, és még erőteljesebben. És annyira szeretem ezt az igét, egy pár hete kijelentésé vált, hogy mit is ért Isten ez alatt, hogy az Úr törvényében gyönyörködik. Ha megnézzük a héberben a szavakat, én nem tudok héberül, csak van egy ilyen applikációm, ami így meg lehet nézni a szavaknak az eredeti jelentését, meg a nagyon gazdag egyébként jelentéstartalmát, és ezt szeretem így tanulmányozni, mert tényleg nagyon sok minden pluszban meg lehet tudni az igéből. Hogy ez a törvény, ez a Tóra jelentése tulajdonképpen nem csak az, hogy törvény, hanem instrukció, iránymutatás, útbaigazítás, tanítás. Hogy ezt jelenti a Tóra, és valamiért annyira összekapcsolódott a Mózes 5 körvénnyel, meg azzal a törvénnyel, de miről is van itt szó, hiszen az Úr törvényében gyönyörködik. Hát nem tudom, én nem vagyok jogász, meg nagyon nem is szeretem a jogi nyelvet, mert szerintem nagyon nehezen érthető, meg olyan egyáltalán nem személyes, nem olyan annyira távoli az embernek a valódi lényétől, és akkor a törvényben gyönyörködik. Hát ezt hogyan lehet? Mégis, hát a törvény az olyan szigorú, olyan rideg, nem? Hogyha ezt meghalljuk, hogy törvény, meg szabályok. És egyébként a nagyon szigorú, meg rideg emberek sem azért szigorúak, mert szeretnek ilyenek lenni, hanem azért, mert még nem volt senki, aki úgy igazán megszeretgesse őket, hogy feloldódjanak, hogy ez a keménység eltűnjön bennük. És Istennek a törvénye sem ilyen, vagy a túrája, hogy akkor így kioszt mindenkit, hogy kéne neked élned az életet, és nem így éled, hú, akkor nagy gázban vagy, hanem próbáljátok meg úgy elképzelni, ahogy egy szülő tanítja a gyermekét. Ahogy akarja azt, hogy amit ő megtanult, amit már ő megélt, azt mind tudja biztosítani neki is. Hogy megtanulja, hogy átvegye, akarja, hogy jól csinálja. De nem úgy, hogy ad neki egy listát, hogy most ezt a 25 dolgot ma meg kell tenned, és ha nem, akkor. Nem így tanítjuk a gyermekeket. És nem kell, hogy ilyen, ilyen keménységgel vagy ridegséggel legyünk, hanem ők nagyon jól tudnak egyébként tanulni, nagyon gyorsan is tanulnak, és majd erről később beszélek, hogy hogyan is tanulnak a gyermekek. Szóval az Úr törvényében, Tórájában gyönyörködik, az ő tanításában, ahogy utat mutat, ahogy mutatja az irányt. Igazából egy olyan személyt ír le, aki csak vágyik arra, hogy hallja Isten hangját. Hogy akarom, hogy vezessen, akarom, hogy te mutasd meg, akarom tőled hallani, akarom azt tudni, hogy te hogyan látod ezt a helyzetet. Mit jelent a gyönyörködni? Ha szó szerint akarnánk fordítani, akkor igazából úgy lenne, hogy az Úr tórája a gyönyörűsége. A gyönyörűsége az, ami kedves, amiben örömét leli. A gyönyör, vágy, vágyódás, ilyeneket jelent ez a szó. Vágyik arra, hogy Isten vezesse, arra, hogy beszéljen hozzá, csak szeretné hallani a hangját. Ez mennyivel kedvesebb, nem? És mennyivel inkább Isten szíve szerinti. Nem tudom, ti hogyan ismertétek meg Istent. Én egyre inkább így ismerem meg őt, mint egy nagyon-nagyon kedves apa, aki így vezet, aki igazgat, aki szeretné a javamat, és aki tudja, hogy mikor mit kell, hogy mondjon, mikor mire van szükségem. És ugye a versnek a másik fele az, hogy az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Ez megint, ez hogyan lehet megcsinálni ezt, hogy így nem tudunk folyamatosan igéket az agyunkban pörgetni, hát egy csomó minden mással is kell foglalkoznunk, nem? Hát ott vannak beülünk az autóba, vezetni kell, koncentrálni kell, mosogatni kell, egy csomó minden van, takarítani, más emberekkel foglalkozni, beszélgetni, hát látom, hogy családdal vagytok itt, hogy így egy csomó mindent kell csinálni, hogy lehet, hogy az ő igéje pörögjön az agyamban, éjjel és napra, éjjel is. De hogyha ha már vesszük azt, amit az előbb épp megnéztünk, vagy megtanultunk, hogy az ő tórájáról, az ő iránymutatása, az, ahogy ő vezet, azon elmélkedik, és ott megint van egy nagyon érdekes dolog, hogy mi ez az elmélkedik. Igazából egyetlen egy szóval nem lehet visszaadni a teljes jelentését. Tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz lehet biztosan Bibliát fordítani, ám főleg egy ilyen nyelvről, mint a héber, és nem lehet mindig egy szóval visszaadni azt, amit ott egy szóval van leírva. Én megpróbálom így részlegesen, csak hogy amiket találtam ennek a szónak a jelentéséről. Kicsit egy három kategóriába csoportosítottam. Szóval jelenti azt, hogy gondolkodik, tűnődik, tervezget, ábrándozik, álmodozik róla. Igen, pont úgy, amikor az ember így néz fel. Meditál, elképzeli. Nagyon fontos a képzelet. Isten szeretné, hogy elképzeljünk dolgokat. Amikor beszél Ábrahámnak arról, hogy milyen sok utódja lesz, akkor mit csinál? Mit csinál? Képet mutat, ugye? Hogy nézz fel az égre, az éjszakai égboltra, és hogyha ha meg tudod számolni a csillagokat, amiket látsz, hogy annyi, hogy így képzeld el. Nagyon-nagyon-nagyon sokszor beszél Isten képekben. Álmodozik róla, ábrándozik, a képzeletében játszik vele. Azokkal a gondolatokkal, azokkal a mondatokkal, amiket Istentől hall. Mikor vagyunk így? Mikor van az, hogy így egy-egy szó velünk marad, és újra feljön bennünk, és amikor lehet, hogy nem csinálunk semmit, egyszer csak feltör a szívünkben. Egy-egy szó, egy mondat, de lehet, hogy még annyi is, hogy csak egy tekintet. Kiknek a szavai, vagy a tekintete marad így velünk? Ugye, hogy azok, akik nagyon közel állnak hozzánk. A szerelmes másra se tud gondolni, ugye csak a kedvesének a szavaira, hogy még lefekszik, és még elalvás előtt is csak azon gondolkodik. Vagy egy gyermekednek, vagy unokádnak, a kis kedvesen, ahogy jön a szemével, és csak mondja, és amikor először mondja azt, hogy szeretlek, apa, vagy anya, vagy papa, vagy mama, hogy így mennyire velünk tud maradni, vagy akár a szüleinknek egy-egy mondat, ami bennünk marad, és lehet, hogy már nincsenek velünk a földön, de hogy így elkísér a felnőtt korba is. Egy-egy mondat, és újra, és újra, és újra. Elképzeli, ábrándozik, azon tűnődik, vele maradnak a szavak. Ugye, amikor az angyal beszél Máriához, mit csinált Mária azokkal a szavakkal? Igen, a szívében forgatta, elraktározta magában. Pontosan ezt tette, amiről ez az ige beszél. Pontosan ezt. És ezt szeretné Isten, hogy az ő szavai így velünk maradjanak. Nem csak azért, mert betápláljuk az agyunkba, és akkor bármikor elő tudjuk hívni. Nincs egyébként semmi rossz abban, hogyha valaki sokat olvas igét meg. Hogyha megtanulja, aznak különösen jó. Csak hogy Istennél van több, akar többet mutatni. Ez az elmélkedéknek az egyik jelentése. De azt is jelenti, hogy egy kicsit vicces lesz, hogy így motyog. Hogy így beszél, kimondja, mondja, mormolja maga előtt. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e, hogyha így hangosan gondolkozni, vagy vannak olyan dolgok, amikor így tényleg csak így nem tudjátok, hogy mások hallanak, de igazából hallják azt, hogy ti közben beszéltek magatokhoz. Velem nagyon gyakran előfordul, nem tudom, hogy miért van ez, de én szeretek így magammal beszélgetni. Te is szeretsz. Nagyon jó. Ugye milyen jó? Ugye nagyon sok mindent így dolgozunk fel. A gondolatainkban megint benne van a képzelet, a gondolatvilág, hogy csak így bennünk marad, és annyira forgatjuk magunkban, annyira forgatjuk a szívünkben, hogy még így ki is budjan belőlünk. És akkor ilyenkor van az, hogy így magunkban beszélünk. De aztán azt is jelenti ez a szó, hogy sóhajt, sóhajtozik, nyög, nyögdécsel. Ejha. Hát itt már gyakorlatilag már nincsenek is szavak arra, hogy kifejezze azt, ami benne van. Ugye mikor szoktunk így lenni? Hogyha valami, hát vagy akkor, hogyha már valami nagyon fáj és nagyon szenvedés, és csak egy sóhaj tör fel belőlünk, de akkor is lehet, amikor valamit nagyon kívánunk, vagy valami nagyon kellemes, nagyon betölti minden érzékünket, és akkor csak így, vagy tudom én, aki szereti a kávét, az lehet, hogy a kávéval szokott így élvezkedni, vagy egy masszázs, vagy tényleg valami nagyon finom étel, egy nem tudom, aki a forró fürdőket szereti, kinek mi, hogy így csak így, Így nem is tudjuk más szavakkal kifejezni, mert annyira jó, hogy csak így... És ezt is jelenti ez a szó. Ez mennyire elképesztő, hogy az Úr tóráján, tanításán, az Úr beszédén így egyrészt azon gondolkodik, azon álmodozik, azzal játszik a képzeletében, forgatja magában, aztán igazából csak mondogatja maga előtt újra és újra, lehet, hogy félhangosan, lehet, hogy félnótásnak nézik, de hogy így ez van benne, mert annyira benne van, hogy túl folyik. És aztán még benne van az is, hogy annyira, annyira kívánja, annyira vágyik rá, hogy, hogy nem tudja másképp kifejezni, csak egy mély sóhajjal, vagy egy nyögéssel. Amikor annyira vágysz valamire, hogy csak egy sóhaj vagy egy nyögés tud feltörni a bensődből, akkor azért az egy elég mély vágyódás, nem? Elég távol áll attól, hogy kötelező jelleggel olvassuk Isten igéjét, mert hát ugye keresztények vagyunk, és akkor az hozzátartozik ahhoz, hogy keresztények vagyunk. De még a struktúrált tanulástól is elég távol áll, hogy én most leülök, és akkor most fél órát a Zsoltár leckével foglalkozom. Ez nem egy felszínes beszélgetés egy távoli ismerőssel, akkor nem szoktunk ilyenek lenni. Akkor nem vagyunk ennyire őszinték, ennyire belsőségesek. És nem egy ilyen jópofiziós ima, amit letudsz, mert hát ugye imádkozni is kell, az is hozzátartozik a keresztény léthez, hanem ugye így megnyilvánulni, így viselkedni, csak olyannal fogsz, akivel egy nagyon bensőséges kapcsolatod van. Isten nem, elsősorban nem az intellektusunkat akarja megszólítani, hanem a szívünkhez kér hozzáférést. Ahol álmodozunk, ahol ábrándozunk, ahol képzelődünk, ugye titokban, amikor senki nem lát, senki nem tudja, hogy mi gondolkozunk, ahol vannak a legbelsőbb vágyaink és a legféltettebb titkaink, ahonnan a sóhajok törnek fel. Ő ide kér hozzáférést. Itt szeretne velünk találkozni. És sosem fog ránk törni, sosem fog erőszakkal ide benyomolni, hanem mindig arra vár, hogy te engedd be. Hogy te engedd meg neki. Az, hogy mennyi kijelentést veszünk az igéből, nem azon múlik, hogy mennyit olvasunk. Nem az olvasás mennyisége, hanem sokkal inkább a kapcsolatnak a mélysége, a kapcsolatnak a minősége határozza meg. Az, hogy mennyire nyitjuk meg a szívünket. És el tudom mondani, hogy régen is volt egy csomó kijelentés, folyamatosan tanultam Istentől, és épült a hitem, meg ilyenek, de most, ha megnézném a mennyiségét annak, hogy mennyi igeverset olvasok el, akkor azt kérem mondani, hogy összességében kevesebb az, mint ami régebben volt, viszont sokkal mélyebb kijelentéseket kapok. És nagyon sokszor élem meg azt, hogy amit már lehet, hogy 5 éve megtanultam, magamba tápláltam, hogy Isten most egy tök váratlan helyzetben, teljesen máshol vagyok az igében, és előhozza, és összekapcsolja azzal, amit mond éppen aktuálisan. A Zsoltárokat, az egy Mózessel, vagy valamelyik apostoli levéllel, hogy így kibontja. Ja, hogy ez is még hozzá tartozott. Végre értem már, hogy itt mit akart. Hogy Pál is arról beszélt egyébként, ami már a Teremtés könyvében megvan. Hogy azt kéri, hogy nyissuk meg a szívünket előtte, hogy legyünk ennyire belsőségesek, ennyire őszinték, ennyire sebezhetőek. És hogyha így teszünk, akkor ő is megmutatja az övét. Mert ezt szeretné a szívét megmutatni, szeretne ő is beszélni a vágyairól, a titkairól, a saját szívéről. Ő is a szívét szeretné megosztani veled, és ezért akarja a te szívedet. És aztán persze jön a harmadik részben a bő folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, a levelei nem hullanak le, és bármihez fog, az sikerül. Ugye igazából ez már csak a ráadás. Régen mindig ez az ige volt, ami érdekelt, hogy így de jó, hogy telve van élettel, folyamatosan el van, kap vízellátás, nem olnak a levelei, gyümölcsöket terem, jó sok gyümölcsöt, így bármit csinál, az sikerül neki, és akkor ez erre mentem rá, hogy ilyen életet szeretnék én is. És igazából rájöttem, hogy ez csak a ráadás, és csak abból folyik már túl, amit Istennel megélek egyébként a belső szobámban. Ahogyan én őt beengedem a szívembe, ahogy hozzáférést adok neki, ez csak a plusz. Nem ez a lényeg. Hogyan tanít Isten? Hogyan tanulnak a gyerekek? Ugye Jézus azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek. Miért mondja ezt Jézus? Engem ez már annyira régóta foglalkoztat, és mindig újabb és újabb dolgokat mutat erről Isten, de ez szerintem lenyűgöző. Miért akarja, hogy olyanok legyünk, mint a kisgyermekek? Hogyan tanulnak ők? Játékosan. Ó, igen, játékosan tanulnak. De lehet Istennel játszani. Lehet? Amen. És milyen jó is az. Lehet csak nevetgélni Istennél? Ó, nagyon jó ez a Gyuli. Nem adunk? Tessék? Utánoznak, pontosan. Hát utánoznak. Hát miről beszél Jézus? Azt mondja, hogy én semmit nem tudok önmagamtól tenni. Semmit nem tudok önmagamtól tenni. Ez az elképesztő kijelentés Jézustól. Hanem csak azt, amit látok az atyától. Amit látom, hogy az atya tesz, azt teszem én is. És aztán arról is beszél, úgy folytatja a következő, hogy ez Jánosban van. Nem tudom melyik részben, de Jánosban van megírva, hogy és az atya pedig szereti a fiút. És megmutatja neki azokat a dolgokat, amiket ő tesz. Hát nem így tanulnak a gyerekek? Ugye a kisgyermekek a szüleiktől, vagy a nagyszüleiktől elsősorban. Hogy azért, mert szereted. Azért, mert neki. Azért, mert az egész szívedet belegyömöszölnéd abba a kis aranyos kis testébe. Úgy mutatod meg neki. Azt, hogy amit te csinálsz, azt tanulja meg ő is. Hogy volt az egyik öcsém, amikor másfél éves volt, mindig segített anyukámnak teregetni. És olyan lelkes volt, és senki nem értett. Tehát, hogy mi a jó a teregetésből. Ez egy tök, lehet, hogy valaki szereti, szerintem unalmas tevékenység. De hát olyan lelkesen csinálta, és mindig jött, és anyám mutatta neki, hogy ki kell rázni a ruhákat, ugye, hogy szépen, szépen száradjanak meg. És ő még a kis zoknikat is olyan intenzíven rázta, hogy egyszerűen fantasztikus volt. És lehet, hogy nem értette, hogy miért kell kirázni, most másfél évesen. Lehet, hogy nem értette a folyamatát annak, hogy hogyan kerülnek a ruhák a mosógépbe, és mit jelent egyébként a mosószer, meg az öblítőnek az aránya, meg milyen koncentrációba kell ezek legyenek. Lehet, hogy nem is értette, hogy miről szól ez az egész folyamat. De ő csak azt csinálta, amit látott anyától. Anya rázza, akkor én is rázom, jól megrázom. És így tanult egyre többet. Emlékszem, egyszer a diót darált édesanyám, és jött őt is. Tehát még fel se érte, ugye rá szoktuk rakni a pultnak a szélére, rá van erősítve. És de nem érte fel, úgyhogy ő pultra fölmászott, és akkor úgy négy kézláb volt, és úgy próbálta tekerni. De azért nem egyszerű azt tekerni. És már izzadt, már látszottak az erek a homlokán, és csak tekerte, hogy ő is csinálja azt, amit anya csinál. Így tanulnak. Hogy együtt csináljátok. Együtt. Nem ám kap egy jó nagy lexikont, na kisfiam, kislányom, ezt most olvasd el, és akkor majd este kikérdezem tőled. Hanem együtt mentek. együtt futsz mellette, amikor megtanul biciklizni. Fogod a kezét, amikor járni tanul. Minden együtt történik, és ez annyira csodálatos. És nem azért akart anyukámmal teregetni, mert hogy annyira élvezetes tevékenység a teregetés, de nehogy valakit megbántsak, nem tudom, lehet, hogy valakinek ez a kedvenc házi munkája. Hanem azért, mert anya csinálta. Hanem azért, mert vele akarok lenni. Mert az jó. Az jó. Miért gondoljuk azt, hogy Isten másfajta szülő lenne? Amikor úgy mutatkozik be, hogy ő az apukánk. És azt mondja nekünk, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek. Most csak azért, mert biológiailag felnőttek vagyunk, attól nem leszünk kevésbé gyerekek. És miért van az, hogy a gyerekek azok, akik a leggyorsabban tanulnak? Mindig ugye, hogy lehet irigykedni, meg lehet mondani, jaj, hát mert ő még gyerek, meg szivacs az agya, meg így, meg úgy. Azért van, mert így lehet tanulni, így vagyunk megalkotva. Hát így teremtett meg bennünket Isten. Nem valami száraz nevelési módszerrel, feladom a leckét, és akkor ezt te mind bemagod, és így tanulsz. Én sosem bírtam egyébként a magolást, nem tudom, hogy ez kinek működik. Nekem mindig oda kell mennem, meg kell fognom, éreznem kell, mindent megtapizok. Bocsánat, ezt most így mondom, de tényleg mindent megtapizok, és én orvosira jártam, úgyhogy ott el tudjátok képzelni, hogy miket lehet, mindent lehet. De sosem akartam tudni azt, hogy mi van a tankönyvben, hanem akartam látni magam előtt, hogy ez hogyan van, és akkor szétszeded, és így jön össze, és milyen az, amikor plak van rajta, milyen az, amikor itt van egy zsír, hogyan néz ki az izom, mindent akartam tudni. A többiben nem megyek bele. De gyerekek is ilyenek, meg akarják fogni. Milyen az, amikor süttök valamit együtt, és akkor a kis mézes kalácsokat ő is próbálja, hát hogyan egy 3-4 éves gyerek a kis duci kezével, ahogy ott nem tudja még úgy csinálni. De baj az. Nem, ugye, hogy mennyire élvezük, amikor ezt csinálják. Hogy Isten sem azt várja el tőlünk, hogy akkor na most kapsz egy új kijelentést, és akkor te ezt most tökéletesen hozd le. Hanem pont úgy, mint a gyerekek. Csak csinálja, látom tőle, hát akkor én is csinálom, megpróbálom, és lehet, hogy elsőre az egy ilyen kis ilyen formátlan valami lesz. Nem egy szép karácsonyfa, vagy egy szép csillag, hanem csak egy olyan vacni, valami. Meg ilyen kis krumplik, meg lehet, hogy háromszor olyan vastag, mint ami egyébként finom, de az lesz a legkülönlegesebb, nem? Nem úgy van, hogy aztán berakod a sütőbe, és amikor kijön, akkor hú, mert az enyém, azt én csináltam, az mennyire szép. És mennyire szép, és neked is mennyire szép. Nem azért, mert a minőségbiztosítási alapelvek alapján ilyennek kell kinéznie, hanem azért, mert benne van az egész szíve, az egész lénye. És Isten pont ugyanezt akarja, hogy a teljes szívedet add bele, mindenedet. És ha nem úgy sikerül, akkor mi van? Csinál még egyet. Következő karácsonykor is fogtok mézes kalácsot sütni, akkor is megcsinálja, és aztán egyre jobban fog működni. De nem a tevékenység a legfőbb, és nem is a végtermék, hanem a kapcsolat. Az, hogy együtt csináljátok. Ez a gyönyörű. Ez a gyönyörű benne. És ettől lesz egyébként a sütemény is sokkal finomabb. Nem tudom, ismeritek-e azt, hogy valahol vendégségben vagytok, vagy lehet, hogy egy vendéglőben is. Finom az étel, de nem ugyanolyan, hogy így milyen profi szakácsok vannak, hanem hogyha vendégségbe is hívnak, akkor is annyira számít az, hogy aki főzte az ételt, az milyen szívvel tette. Ezt figyeltétek már? Hogy más az ételeknek az íze. Miért van az, hogy mindenki az anya főztje, meg a nagymama főztje, hogy így az nem, ugye az a legjobb, és akkor jó, finom, de ez nem olyan, ahogy ő csinálja. Mert ő úgy csinálja, hogy ő szeret, és gondoskodni akar, és azért ad ilyen finomakat, meg azért tölt vele időt. Azért lesz sokkal finomabb. De ugyanúgy visszafelé is működik. Amikor egy 3 éves egy rajzot készít, az attól lesz szép, hogy ő mindenét bele akarja adni, ahogy lát téged, az ő, hogy milyen szép, hosszú hajad van, és akkor rakod a 2 szalmaszálat, nem? Hogy megnézd, te vagy ez apa, és akkor csinálnak egy ilyen hóembert, ilyen hatalmas nagy fejjel, hogy így remélem nem így nézek ki. És nem azért olyan csodálatos ez, mert hogy rám szánta az idejét, és foglalkozik velem, és akkor hozza, mert ugye kötelező, nem tudom, hogy kaptatok-e már kötelező módon ajándékot a gyerekeitektől, hogy így úgy éreztek, hogy ez kötelességük, nekik most ajándékot kell hozni. Ugye Istennek, hogy hozzuk a nagy áldozatokat, én szolgálok, én még elmegyek a hajléktalanokat is, meg ingyen konyhán osztogatok, meg mindenfélét vállalok, és akkor Gyuriben vagyok, akkor nagyon kedves vagyok mindenkivel, hozzam az áldozatokat Istenért, mert ugye Isten elvárja, hogy hozzam az áldozatokat. Hogy így mi sem szeretjük azt, hogyha ilyen ajándékokat kapunk, hogyha valaki úgy érzi, hogy ez kötelessége. Olyan sokszor voltam olyan helyzetben, hogy valakit megajándékoztam, mert meg akartam lepni, vagy jártam valahol azon a környéken, és tudtam, hogy ő, szóval én, van ott egy különleges édesség, és akkor hozok neki belőle, és így hát most úgy érezt, hogy neki valamit akkor vissza kell adnia. De hogy így ne adj nekem semmit. Akkor adj ajándékot, hogyha szeretnél adni. Nehogy már ez egy kötelesség legyen, hogy így az ki akar egy olyan ajándékot kapni? Isten akar ilyen ajándékot kapni? Hát én nem gondolom, hogy akarna. Hiszen hát ő a saját képmására alkotott meg bennünket, és azért vannak bennünk ezek a dolgok, mert ő ilyen. És mi is olyanok vagyunk, mint ő. Ez nem bonyolult. Hát ugye a kisgyermekek nem is tudnak bonyolult dolgokat csinálni, ez nagyon egyszerű. Amit egy kisgyerek is megért, amit egy kisgyermek meg tud csinálni, az nagyon egyszerű. És Istennél is ilyen, így működnek a dolgok. Nem kell nyakatekert, nem kell fejreállnod, nem kell bemagolnod az egész igét. És mondom, biztos, hogy nem fog beszélni az ellen, hogy valaki megtanulja az igét, de hogy értsük meg közben Isten szívét. Amikor csak tényleg már szavaink nincs arra, hogy hogyan tudjuk kifejezni azt, hogy veled szeretnék lenni, tőled akarom hallani. És mostanában van, hogy csak úgy megyek Isten elé, hogy így lehet, hogy kinyitom a Bibliát, de hogy csak belemászok az örébe, és oda bújok hozzá. Tényleg nem tudom másképp mondani. Pont, mint egy kisgyerek. És nem is, még szavak se kellenek hozzá, nem? Hát egy mindannyian így tanultunk meg kommunikálni. Nem, először nem a beszéddel, nem szavakkal. Nem verbálisan tanultuk meg a kommunikációt. De ezek olyan dolgok, amiket mindenki ért. Hogyha a Grönlandra megyünk, akkor is mindenki fogja érteni az ölelést. Akkor is fogja mindenki érteni az érintést. Azt, hogy megfogom a vállát, vagy a kezét, hogy magamhoz húzom, ezt mindenki érti. Isten másmilyen lenne? Miért van ez benne a szívünkben? Hogyha nem tőle van. Hogyha nem azért, mert ő ilyen. És milyen csodálatos az, amikor egy kisgyermek azért, mert ő akar, azért, mert szeret, azért, mert csak veled akar lenni, fut, jön és tárja ki a kezét. Az mennyire jó érzés, amikor így jön. És nem ám vigyázban áll, hogy ő akkor most elmondja, hogy apa, te vagy a legjobb apa, meg te ilyen erős vagy, meg te ilyen okos vagy, és nagyon hálás vagyok azért, hogy így adsz enni, meg hogy így vigyázol ránk, és kérlek, hogy most segíts nekem jól összerakni a legót. Nem ez történik, nem? Ezek annyira abszurd dolgok. Csak jön játszani, apa, gyere játszani. És akkor most úgy rakjuk, de apa, most akkor most kis autót építs, de gyors. Lehetünk ennyire őszinték, Isten? Ennyire felszabadultak? Bizonyám. És ahogy te felnőttként ezt élvezed, meg így szeretsz belevonulni dolgokba, hát Isten miért ne élvezni ugyanezt? Amikor nem is kell, hogy nagy, de milyen nagy, magas röptű dolgokat végzünk, csak egy legózás, egy játék, amiről az elején szó volt, ugye? Csak együtt időt tölteni. Még az utolsó igeverset hadd olvassam el, a hatodikat. Mert ismeri az Úr az igazak útját. Ismeri. Ismeri az Úr az igazak útját. A bűnösök útja pedig semmi. Mit jelent ez az ismeri szó? Nagyon érdekes. Nem arról szól, hogy Istennek van akkor egy nagy adatbázisa, és akkor ott van benne a, mit tudom én, Fodor Klári, nincs köztetek Klári, ugye? Meg a Tóth Bence, és akkor így számon tartja, hogy hát ők most így éppen elutaztak külföldre, ők most éppen itt tartanak az életükben, ezt meg ezt csinálják, most vettek egy új szekrényt. Nem így ismeri, hogy van róla egy tudástára. Ez a szó egy tapasztalat útján történő megismerést jelent. Ismerni, megismerni, valamit észlelni, nézni, figyelni és észlelni. Ugye csak úgy lehet, csak azt lehet, amit látok, ami előtte, ami Jézus mondja, hogy amit az atyától látok, csak azt tudom tenni. Látja, kitalálni. Azért, mert látom, és rájönni. Megkülönböztetni. Tapasztalat által megismerni. Felismerni, valakinek az ismerőse lenni, valamiben valamilyen képességre szert tenni. De ez egy olyan szót ír le, mint ahogy a mesterembereknek vannak képességei. Mint hogy egy órás, vagy valamilyen műszerész, hogy azért, mert ugye azzal foglalkozik, és nem azért, mert hogy elolvasta a könyvben, hogy ilyen fajta csavarok vannak, és ilyen fajta anyák, hanem azért, mert már annyiszor csinált, annyiszor húzta meg, hogy tudja már a legkisebb érintésből is tudja, és érzi, hogy mennyire kell meghúzni azt a csavart. Ismerni. Egyébként ugyanez a szó szerepel abban az igerészben is, amikor arról van szó, hogy Ádám ismerte Évát, és ugye akkor fogant Káin. Hogy a szexuális megismerés is egyébként ugyanezzel a szóval írja le a Héber. Nagyon érdekes. Az azért elég bensőséges, nem? Az elég intim megismerés. Valaki ismerté válik, felfedi magát, megmutatja magát, megismerteti magát. Hát, Isten ennyire nagyon akar velünk együtt, ennyire nagyon szorosan, ennyire nagyon bensőségesen. És ezért van, hogy az Úr ismeri az igazak útját. Persze mindenről tud, hiszen minden tudó Isten, de ő így akar ismerni, azért, mert időt töltötök együtt, azért, mert lát téged, mert te is látod őt, amikor már annyira ismersz valakit, hogy nem is kell megszólaljon, csak egyet néz, egyet oldalra néz. Sőt, nem is kell, hogy lássad őt, lehet a hátad mögött, csak máshogy veszi a levegőt, és már tudod, hogy ugye? tudod, hogy valami történt, tudod, hogy valami változott a szívében. Ennyire nagyon bensőségesen. Át is ugye megismerni valakit csak egyféle, vagy hát nem csak egyféleképpen lehet, de hogy egy feltétele az mindenképpen van, az pedig az idő. Csak idővel lehet valakit ennyire jól ismerni, hogy szavak nélkül értitek egymást. És Isten ezt szeretné. Ezt szeretné mindannyiunkkal. Ezért küldte el egyébként az Atya Jézust, hogy visszatérhessünk ebbe a kapcsolatba, ahol nem elválasztva vagyunk tőle, ahol nem közvetítőkön keresztül kell kapcsolódnunk, hanem személyesen. Ő a szíve és a mi szívünk, az ő szíve és az én szívem, az összeforhat. Hát ezt kívánom nektek, hogy ezt éljétek meg egyre jobban, és ismerjük őt meg így bensőségesen.